mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid, gyalázásai én reám hullottak. Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent és szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltárunk első verszakát énekeljük, a 23. Zsoltárunkat, mely így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Foglaljuk el helyünket, és dicsőítsük tovább az Istent ennek a gyönyörű éneknek, ahogy Luther nevezte a Zsoltárok Zsoltára, ennek az éneklésével. A második és harmadik verszakát is énekeljük: a halál árnyékában járnék is, de nem félnék még ő sötét völgyén is. Így kezdődik a második verszaka. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú Szent Lélek, teljes Szent Háromság, minket szerető, gondviselő Isten. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Isten igéjét, amint megírva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium 21. részében, a 12-től a 16. versig terjedő szakaszban, a hosszabb ige szakaszra való figyelemmel helyünket elfoglalva, de annál nagyobb figyelemmel és nyitott szívvel hallgassuk, mit üzen a lélek a gyülekezetnek.
A templom megtisztítása. És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomban, és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá. És mondanékik, meg van írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek. És menének hozzá vakok és sánták a templomban, és meggyógyítá őket. A főpapok és írástudók pedig látván a csodákat, amelyeket cselekedett vala, és a gyermekeket, akik kiáltották vala a templomban, és ezt mondták vala, Hozsánna a Dávid fiának. Haragra gerjedének, és mondának néki, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig mondanékik, hallom, soha se olvastátok én? A gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget?
Isten tegye áldottá az ő igéjét, és annak befogadását, válaszoljunk Isten igéjére imádsággal. Urunk Istenünk, nem egy békés történetet hallottunk, kérünk, hogy te taníts minket általa, te taníts meg, hogy legyen béke a mi szívünkben, te add meg, Urunk, hogy rá tudjunk figyelni, hogy ne vonja el semmi a figyelmünket felőled, főleg ne itt, a templomban. Istenünk, így kérünk, hogy fordulj hozzánk, hogy tudjunk egész életünkbe, a templomba lakni, ahogy énekeltük a Zsoltárral. Szeretnénk egész lelkünkkel a te templomodban lenni. Most itt, ebben segíts minket, és formáld a közönséget közösséggé veled, egymással, benned. Így kérünk szent lelkedért. Amen. Most helyünket foglaljuk el, és a Halacska óvodának a műsorát nézzük meg, tekintsük meg.
Csoportja nevében. Egy kis műsorral készültünk, kérjük, hogy fogadják szeretettel.
Jézus kap paktát, gyertyát gyújtogat, ahol belém itt is, ott is gyertyát gyújtogat. Térbe Jézus. csak gyertyafény vagyok, Jézus gyújtott lángra, vele világítok a sötét éjszakába. Csak gyertyafény vagyok, de Jézus keze tart, már alig-alig pislogok, mégis jutalmat ad. Csak gyertyafény vagyok, mely percről percre fogy, azért világítok, míg csak szívem dobog. Kicsin kis fényemmel világítani fogok, kicsin kis fényemmel világítani fogok, kicsin kis fényemmel világítani fogok, áldom őt minden nap és mindenkor. Erejtsem-e fényemet,
hogy a többiek itt látom már páran sorakoznak, jöjjenek ki a többi gyermeket is várjuk szeretettel ide ki az úrasztalához. Köszönjünk egy hangosan, áldás békesség!
Áldás békesség!
Elég durva dolgot fogok kérdezni, ki az, aki szeret takarítani? Tényleg? Fiúk is? Azt a mindenit, de jó dolgok vannak a szüleiteknek, én nem nagyon szeretek, de hogyha utasítanak, akkor azért szoktam néha takarítani. Na, mit kell takarítani otthon? Hogyha már ennyire szerettek, akkor mit szoktatok csinálni? Igen? Mosogatni. Ablakot is szoktál törölni? Te is szoktál? Igen? Igen? Felmosni. Söpreni.
Porszívózni.
Jó, ennyi most elég lesz. Köszönöm szépen. Nekem kicsit már a felsorolástól is elfáradtam. Azt a képet szeretném a szívetekre helyezni, hogy azt képzeljük el, hogyha a szívünk egy szoba lenne. Egy szoba, amit néha ki kell takarítani. Ugye föl kell porszívózni, el kell mosogatni, az asztal alatt söpörni kell. Az is érdekes kérdés, hogy mi lenne ebbe a szobába. Szerintetek mi van ebbe a szobába, hogyha
semmi.
A szívünk semmi, asztal van abban a szobába, aztán, tessék, egy úrasztal. Na hát, ez nagyon szép, remélem, hogy ez így is van. Jézus is ott van a szívünkben. Igen? Igen, a szívünk, a szeretet is ott van. Nagyon sokan vannak ebbe a szobába, alig férnek el, Ott vannak a barátaink, a családunk, ott van Jézus, ott van az úrasztal, ugyanígy körülálljuk. A tanítványi is ott vannak a te szívedbe. Nagyon sok minden van, de néha, ahol sok ember összegyűlik, bizony néha ott rendet is kell tenni, el kell rakni a dolgokat, a játékokat, a helyükre kell pakolni, rendet kell rakni, és ma a felnőtteknek majd, előre elárulom nektek, erről fogok beszélni, hogy Jézus néha rendet rak. Eljön, és rendet tesz a mi szívünkbe. Kiporszívóz, elmosogat, rendet tesz. Ő rak rendet, ami nem odavaló, az kiviszi, amit rég használtatok, esetleg egy barátot, régen szerettétek, azt leporolja, segít nektek ilyenekben. Azt kérem, hogy majd ti is segítsetek neki, hogy bátran fogjatok egy söprűt, és söpörjetek, ami nem odavaló, azt a bosszút, a haragot, a csúnyaságot, az irítséget, mert Jézus azt szeretné, hogy rend legyen, úgy, ahogy a szobátokban van, úgy rend legyen a ti szívetekben is. Ezt jegyezzétek meg, ezt helyezzétek a szívetekre, a pici szobátokba. Jó. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Szerusztok! Akkor mindenki indulj. Fölmennek? Jó. Jó, akkor az iskolások fölmennek Angéla nénivel is. Többiek pedig kimennek. Közben a gyülekezet is kap feladatot. A 165. dicséretet fogjuk énekelni. Az első és utolsó verszakát.
Isten köztünk,
én hordozlak, én viszlek és én mentelek meg, mondja az Úr, ennek fényében halljuk meg Isten igéjét, amint megírva található a János írása szerinti evangélium második részének 17. versében. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Gyülekezet, foglalja el helyét. Kedves testvéreim! Rövid ige szakaszunkat a 69. Zsoltárban találhatjuk, mely a szenvedő ember imádsága, és amikor a tanítványok nézik, hogy mondhatom, hogy mit művel Jézus a templomban, akkor ez a Zsoltár jut az eszükbe. A nem éppen nyugodt természetű embereknek ez egy nagyon kedvelt Jézusi története, hiszen végre Jézus nem egy csöndes természetű, mondhatni, nem egy szelíd formában láthatjuk, hanem végre kitör, és akkor mi is tombolhatunk otthon, mi is megtehetjük ugyanezt, amit Jézus, hogyha éppen szívünk úgy hozza. Hát azért majd megnézzük, hogy hogy is történik ez, mert mi az, ami indítja Jézust arra, hogy mondhatom, hogy rendet tegyen a templomban. Előre vetíti ez az ige, hogy milyen szenvedés vár Krisztusra, de ő mégis rendet tesz a világban, jelen esetben a jeruzsálemi templomba. Erről szeretnék beszélni. A Sion hegyén munkálkodik Dávid fia, ez a messiási kép töltekezik itt be, ez az ószövetségi, nem is ígérhetett volna az ószövetség ennél hatalmasabb dolgot, ami itt látunk. Krisztus helyre teszi az Isten-ember szövetségben azt a részt, amelyet az emberi bűn elrontott. És ennek egy nagyon nagy csúcsa az, hogy a templomban történik ez, amit az emberi bűn elrontott, hogy ott is fejét ütötte a bűn. És ezt is megjövendöli, előre mondja Zakariás prófét, akivel a virágvasárnapi történetkor szoktunk a legtöbbször találkozni, hiszen őt idézik az evangéliumok. Ő írja, hogy attól a naptól fogva nem lesz kereskedő a seregek urának házában. Ugye akkor joggal tehetjük fel a kérdést, hogy akkor már Zakariás próféta korától kezdve kereskedők voltak a seregek urának a házában. Egymásnak feszül itt az igazi hit és a felszínes vallásosság világa. Ám utóbbit kegyetlenül kiűzi az Isten fia, mint megszállottból a gonoszt. És hadd legyünk egy pillanatra naívak. Nyilván az, hogyha kereskedők voltak a templomban, illetve a templom csarnokában, ezt meg tudjuk magyarázni, pénz kellett, el tudjuk mondani minden rossznak ezeket a kereskedőket. Én sokat gondolkoztam, hogy lehet ezt minél jobban fölfogni, hogy milyen jó szándék vezérelte ezeket az embereket ebbe a szörnyű helyzetbe. Lehet, hogy az, hogy messziről érkeztek Jeruzsálembe, vitték az áldozatot, és elgondolkoztatunk, több helyzet adódhatott, hogy egyszerűen nem érkezett meg, nem volt, megdöglött az állat, ellopták közben, valami történt, és úgy érkeztek Jeruzsálembe, hogy nem volt mit áldozatként bemutatni, vagy még közben elkövettek olyat, amiért jó lett volna még egy galampárt odarakni, és akkor gondolt egyet egy kereskedő, hogy hát akkor nyitok itt egy ilyen kis boltot, oda jönnek az emberek, akkor legyen mit vinniük. Aztán a másik meglátta, hogy jól megy ez az üzlet, akkor ő is nyit egyet. És a vége az lett, hogy hát ugye minél beljebb, hogy minél közelebb jussunk a templomhoz, minél jobb helyen legyen a boltunk, akkor ezen is munkálkodtak. És a vége az lett, amikor beléptek az emberek a templomba, akkor valami egészen borzalmas dolog fogadta őket. Mennyiszer hasonlóan indul a mi életünkbe is pár kezdeményezés, hogy valami jó szándékkal indul, ami a hit segítéseként kezdte a munkáját, mert végül is ezek a kereskedők segítették az akkori hitvilágnak a kibontakoztatását, hogy ott lehetett venni, ott lehetett a templom csarnokában áldozati állatot venni. Milyen jól megél ebből, ugye? De mégis valami jó szándéknak indulhatott akár indulhatott annak is, mégis rablók barlangjává tette az Úr templomát. Ahogy Jeremiás mondja, vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el. Aztán jönnie kell Jézusnak, hogy lesöpörje az asztalokat, hogy guruljanak a pénzek, szálljon el a könyvelés. Jézus Krisztus királyként vonul be Jeruzsálembe, hogy mint igazi próféta rendet tegyen a templomba, majd mint főpap áldozatot mutasson be a kereszten. Krisztus a próféta, aki helyre rázza a papokat, nem veszed észre, hogy mi történik itt. Sőt, még legtöbbször nem csak az akkori papokat, hanem a lelkészeket is helyre szokta rázni. Ravasz László azt mondja, hogy az Ószövetséget, majd az egyház történetet is meghatározza a főpapok és a próféták ellentéte. Ehhez csak annyit kívánok fűzni, valóban sok ilyen helyzet jut az eszembe, de most meg emberelem magamat, hogy az a különös kegyelme az Úristennek, amikor főpapi tisztségekbe prófétákat adott nekünk, csodálatos alkalmak, amikor ezt láthatjuk. Krisztus a templomot megreformálja, rárakódottat lemossa, elsőre anarchiának tűnik az, amit kieszközöl, hiszen fölborogatja az asztalokat, de kedves testvérek, ez csak egy időszakos pillanat. Az anarchia az volt, a káosz az volt, ami előtte volt. Ez a reform, amit tesz Jézus, elég drasztikus, de ez a szó eredeti értelmében, ha a régihez való visszaigazítás, az igazihoz való igazítást jelenti, nem a rendet forgatja föl, hanem a káoszt formálja vissza kozmosszá. Érezzük, hogy hát ez a történet ríme a reformációra is, hogy kiűzni a búcsúcédulákat, kiűzni azt, ami nem való a templomba, tiszta igét teremts bennem, helyreigazítani, megnyesni az anyaszentegyház fáját, hogy jobb, újabb hajtás nőhessen ki belőle. De nem csak egy templommal, és nem csak az egyházzal, hanem a hívő emberek életével is történhet, és meg is történik mindez. Hiszen a mi testünk is, ahogy Pál mondja, a Szentlélek temploma, ahogy az apostol nevezi, magunkba tekintve pedig megállapíthatjuk, hogy ebben az imádság házában is van mit rendbe raknia, és van mit fölborogatnia Jézusnak. Sok mindennel lehetünk úgy, ahogy a kalmárok voltak a templom csarnokával, hogy elfoglaltuk magunkat a hétköznapokkal, a világ dolgaival, és közben az igazán fontos kérdésekre a feledés leplét terítettük, nem hallottuk, nem tudtunk elcsöndesedni, mert akkora zsivaj volt ott a csarnokba. Elvette figyelmünket a családi, a munkahelyi zűrök tömkelege, az életünk meghatározó pontja, egy gond, melyet a középpontba állítottunk, és arrébb raktuk a fontosat, ahogy a kisfiú mondta, nem az úrasztala, ugye nem az úrasztala volt a szívünk középpontjába. Egy kis csönd, ami kellene. Most már megpróbálom szokásommá tenni, hogy amikor bemegyek a városba is, amikor a Ferenciek terén járok, akkor ott bemegyek a katolikus templomba, hogy a városi forgatagban legalább egy minimális csöndet kaphassak, egy pillanatra meg tudjak állni. Egy kis csönd a város közepén, egy Isten közeliség, milyen szép dolog ez, és a mi templomunk, a mi szívünk mihez hasonlít, kedves testvérek, ha már ennél a képnél maradjak, az aluljáróhoz, vagy a templomhoz inkább. Betérhet-e a szívünkbe egy megfáradt barát, egy elfáradt családtag, egy kopogtató Krisztus? Jobb napokat megélt a templom, amiképp a hitünk, de nem szűnik meg, nem hirtelen elvesztettük, hanem bizony azt látjuk itt is, hogy nem figyeltek oda az igazán lényegesre. Nem ápolták a tüzet, és ránk is hatással lehet, hogyha nincsen következménye a hitünknek, hogyha a templom a közepén van, akkor nem lehet a közvetlen tő szomszédságában a pénzváltók asztala. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, hangzik ez a szép dicséretünk, és valóban Krisztus helyre teszi, betölti a Sion hegyének küldetését, elvégzi a feladatot, amelyet rászabott az Úr ebben a helyzetben is. Betölti, ahogy betölti a mi életünket is küldetéssel. Rendet teremts bennünk, imádkozhatnánk. Tiszta szívet teremts bennem a te igéd által, ahogy Jézus tette ezt a templomba. Ne is keressük mást, ami rendet tehet az életbe, mert mindenki annyi mindent keres, kínálkoznak. Babonák, szekták, szenvedély, betegségek, mindenféle dolgok, hogy majd ők megoldják a lelki nehézségedet, de valóságos rendet csak Krisztus tehet a mi életünkbe. Még nekünk sem megy, egyedül nem megy. Nem könnyű elismerni, amikor azt látjuk, hogy szinte idegenként járunk, kelünk az életünkbe. Gondoljuk bele, amikor az Isten fia megjelenik a templomba, és nem érzi otthon magát. Milyen szörnyű helyzet lehetett az. Nem érzi otthon magát az Isten házában az Isten fia. Nem boldogulunk a saját boldogságunkban. Rendet kell tenni. Mert Jézusban, ami Ádámban elveszett, Jézus azt állítja helyre. Amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem az örök életre, Jézus Krisztus által, hogy mondja Pál. Jézus nem csak a galambárusokat zavarja ki, hanem az asztalokat is felforgatja, bezárja a rossz ízű számítás, a spekuláció, a csalás, a könyöklés véget nem érő világát, felemeli ellene az ostorát. A más életekkel való üzérkedés idevezet, kiűzetik a templomból. A mindenható, az Isten ellen hangolt életet kiűzte az Édenből, és a pénzre hangolt életet a templomból. Minden összedőlt, az őrök nem tudnak rendet tenni, a templomban forgatag volt, Krisztus kellett ide. Krisztust bizony mi sokszor nem engedjük be a templomunkban. Engedjük be. Engedjük be őt bátran. Mert volt, hogy, kedves testvéreim, ahogy hangzik máshogy is, hogy a féltő szeretet emészti őt, Isten aggódik értünk, azt jelenti. A templom, azaz az egyház iránti szeretet emésztette Krisztust. Olvassuk az evangéliumban, ahogy hangzott itt, hogy amikor Jézus rendet tesz, mi történik, milyen következménye van az ő rendbetételének, megjelennek a sánták, a vakok és a gyermekek a templomban. Értsük jól, azok, akik addig nem mehettek be, bemehetnek a szövetség ládájához. Én vagyok a juhok ajtaja, megnyitja Krisztus az ajtót előttük is, a legszerencsétlenebbek előtt is. Előttünk is megnyitja az ajtót, ahogy majd a templom kárpítja kettéhasad nagypénteken. Ennek az előképe jelenik meg itt. Megnyitja mindenki előtt az ajtót. Ezért van az, hogy mert ez a történet világvasárnap után van az ortodoxoknál, vagy még a görögkatolikus testvéreknél is az oltár mögé lehet menni ilyenkor. Addig egyébként csak a pap mehet. Ezen a napon világvasárnap meg lehet nézni, mi van mögötte. Oda lehet menni, kinyílik az ajtó, ő teremti meg ma is a lehetőséget, hogy hozzá siessünk. Kinyitja az ajtót előttünk. A keresztre feszített Isten temploma mindenki előtt nyitva áll. Mert az én házam imádság háza lesz minden nép számára, mondja Jézsaiás próféta. A féltő szeretet emészt engem. Ez az ige jut eszükbe a tanítványoknak, amikor Krisztusra tekintenek. Nem csupán az egyház iránti, nem csupán a templom iránti, hanem a te házad iránti szeretet emészti Krisztust. Emésztette Krisztust, hiszen itt olyan szót rejt, ami a magyarban is benne van. Elég durva kép, de hogy megemészti Krisztust. Hogy olyat rejt, ami halállal végződik. Ez jut eszükbe Krisztusnak. Ha ezt teszi, akkor ez ennek nem lesz jó vége. A te házad iránti szeretet vitte föl a keresztre, hogy ott ne ezüstön, hanem az ő drága vérén váltson meg minket. Az értünk érzett féltékeny szeretet, a hűség iránti szomj a hűtlentől vitte föl a szenvedés fájára, hogy ott meghaljon. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. És az idézett zsoltár és az alkalmazott ige között van egy apró különbség. Tehát az eredeti, és ami, ahogy a tanítványok idézik, mert kicsit rosszul idézik a tanítványok, egy jövő időben áll itt az új szövetségben. Nagyon fontos, hogy minden apró dologban van, apró dolognak van értelme az igében. Mert azt jelenti, hogy az Isten iránti ház szeretete fogja megemészteni Krisztust. És nagyon eltalálták, mondhatom a tanítványok, mert érezték, hogy hoppá, ebből valami baj lesz. Most már nem lesz olyan békés dolog a Jézus követése. És sokak szerint pontosan ez az eset volt az, ami jogi alapot nyújtott a főpapoknak, a rómaiaknak ahhoz, hogy Jézust perbe fogják, hogy koncepciós perébe elítéljék, de erről majd a nagy héten fogunk Kálel Frigyestől előadást hallani. Károli Gáspár úgy mondja szép magyarsággal, ezt úgy fordítja, hogy a te házad iránti buzgó szerelem megemészte engem. Mondjuk múlt időben használja, de teljesen megemészt, teljes egészében. Az értünk érzett végtelen szeretet Krisztust megemészte. Az, az buzdította őt, hogy hagyja, hogy az emberek gyűlölete megemészze, hogy a korrektség palástjába bújt igazságtalanság, irigység, Isten elleneség fölfajja, halálba kísérje. Az értünk érzett szeretet miatt történik mindez, hogy ő rendet akar tenni az életünkben. Tehát miért lesz ő, mondhatom, valamennyire dühös, vagy olyannak látszó? Azért, mert mindez az indulata, hogy rendet tesz a templomba, ez a szeretetből táplálkozik. Tehát sajnos el kell keserítenem az ingerült embereket, hogy itt Krisztus indulata a szeretetéből táplálkozik. Az ő szeretetéből. Milyen jó lenne, ha mi indulataink is a szeretetből táplálkoznának. Az az indulat legyen meg bennünk, ami Jézus Krisztusban megvolt. Isteni rendezettséget kíván. Nem a farizeusok temploma, hanem a te hited az, amelyben ki kell egyenlíteni a dolgokat, hova be kell engedni teljes egészében Krisztust, ahogy Karl Barth fogalmaz, nagyon rímel erre az igére. Isten hatalma, rendhatalom, szeretet a szeretetének, szeretet rendjének hatalma. És egyes evangéliumokban olvashatjuk, hogy miután Jézus kiűzte a harácsoló kereskedőket, akik nem odavalók, és beengedi azokat, akik odavalók, a nyomorultakat, a gyermekeket, mindenkit, ott marad tanítani. Ott marad, nem megy el. Most már az övé. Visszafoglalta, ami az övé. A mi szívünkben is, kedves testvéreim, ott marad. Ha Krisztus kiűzi azt, ami nem odavaló, akkor nincs mit tenni. Ő ott fog maradni. Ott marad, hogy tanítson minket, ott marad, mert az irántad érzett féltő szeretet emészti, foglalkoztatja őt. És ott marad, hogy te is vele maradhass. Örökkön örökké. Így legyen. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. Énekelve a 304. dicséretünk, 8. és 9. dicséretét. Versszakát. A 304. dicséret egy szép zsoltárunk dalamára íródott, a te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Kezdetű zsoltár dalamára énekeljük, nyilván kapcsolódik az igénkhez. Bennem az Úr temploma általad készüljön.
Thank you.
Imádkozzunk fennállva mi Istenünkhöz. Édes mennyei atyánk, mi atyánk, szenteltessék meg a te neved, úgy, hogy legyen szent a te neved a mi szívünkbe is. Legyen szent, úgy, nem úgy, ahogy a templomban volt, ahol üzletelés, üzérkedés folyt, hanem valóságosan. Legyen szent a te neved a mi szívünkbe, úgy, mint amikor Jézus rendette ezt a templomban. Így kérünk, hogy jöjjön el a te országod a mi életünkbe. Teljes egészében jöjjön el. Úgy, hogy mi már oda tartozzunk hozzád, hadd legyünk valódi állampolgáraivá az Isten országának. És így imádkozzunk, hogy amint a mennyben, úgy a földön is jöjjön el az országod, nemzetünk életébe is. És így imádkozunk, Istenünk, hogy ne csak nekünk add meg a mindennapi kenyeret, hanem add meg nekünk, az Anya Szent Egyháznak, azoknak a részeinek is, ahol nem élhetnek az igazi kenyérrel, ahol tiltják, hogy az élet kenyeréhez forduljanak, te segítsd őket, te bátorítsd és biztasd igéddel és szent lelkeddel. És Istenünk, kérünk, hogy bocsáss meg vétkeinket. Bocsáss meg, mert sokszor nem figyeltünk arra, akinek a középpontban kellene lennie. Nem az Úr asztala volt a középen. Igazítsd ki, Istenünk, és add, hogy mi is meg tudjunk bocsátani más embereknek, az ellenünk vétkezőknek. Ebben segíts, Istenünk, hogy először, hogy ne a másik templomába, ne a másik szívébe akarjunk rendet tenni, hanem először a miénkbe, és utána a másikéba, utána forduljunk szeretettel a másikhoz. És így kérünk, hogy ne vigyél minket kísértésbe. Ments meg minket az indulatainktól, ami nem a szeretetből táplálkozik. Ments meg minket a gonosztól. Istenünk, mert tiéd vagyunk. Tiéd nem csak a Sion hegyén volt a tiéd a templom, hanem a mi életünk és a tiéd, a te országod, a te hatalmad és a te dicsőséged legyen szinte kézzel foghatóvá a mi életünkbe. Ebben segíts minket, most és mindörökké. Amen. Ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit, hirdetéseit. Szeretett testvéreim, a mai istentiszteleten Pásztor Andrea testvérünk olvasta föl az igét, köszönjük szépen az ő szolgálatát. Hirdetni szeretném, hogy Juhász Mihályné Julika, szerdai bibliaóránk tagja, 77 éves korában elhunyt, ahogy hirdettük már, temetése március 8-án 9 órakor volt a budafoki temetőben. Az evangélium igéit 2 Korintus 2.13-14 alapján hirdettük, mivel pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van, amint írva van, hittem, azért szóltam, hiszünk mi is azért szólunk, tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és vele együtt előállít. Utolsó útjára kísértük ki Kass Ferencné Hegedűs Teréziát 86 éves korában. A vigasztalás evangéliumát Jób könyvének első részének 21. vers alapján hirdettük, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Türelemmel viselt hosszú betegség után 73 éves korában hunyt el Sárosiné Táncos Erika, aki hosszú idő keresztül volt gyülekezetünk kántora. Temetése március 20-án lesz az óbudai temetőben. Isten lelke erősítse a megszomorodott családokat, és gyülekezetünk hordozza imádságba a gyászolókat. Hirdetem, kedves testvérek, még két dolgot. Az egyik, hogy a virág vasárnapon fognak konfirmálni fiataljaink, és így most ezen a hétvégén Pilis Csabán vannak, Nagy Péter lelkészünkkel és Sűrös Varga Vanda beosztott lelkészünkkel, ők szolgálnak. Még egy hirdetést szeretnék mondani, bújtatottan az ige hirdetésben ugye megtettem, március 26-án, nagy hét kedden folytatódik ugye a Budafoki Esték sorozatunk, és ebben Káler Frigyes egyetemi docens fog előadást tartani, ő egyébként a 93-ban létrehozott Történelmi Tényfeltáró Bizottságnak volt az elnöke, ő egy nagyon izgalmas előadást fog tartani, koncepciós perek korunkban és Jézus korában címmel. Talán annyit mondhatok, mint hogy hobbi szinten foglalkoztam ezzel a témával, hogy mondhatom a testvéreket, vagy biztatom a testvéreket, hogy jöjjünk el erre az alkalomra. Ennek a témának ő a legnagyobb, talán mondhatom a legnagyobb egyik legnagyobb magyarországi szakértője, és hívő katolikus emberről is van szó, nem mellesleg, tehát biztatok mindenkit, hogy jöjjünk el, és hirdessük, hívogassunk másokat is erre az alkalomra. És átadom a szót.
Nagyon örültem, hogy az elmúlt héten szerdán a Női Világ Imanapon nagyon sok testvérünk részt vett a délelőtt és esti alkalmon. Köszönjük szépen. Kicsit ehhez kapcsolódik a másik hirdetésem, hogy ez most egy ilyen nagy női rendezvénye volt a gyülekezetünknek, és aki olvasta a hírlevélben, március 16-án szombatra van írva a tavaszi női délutánunk, amit minden évben húsvét előtt szoktunk megrendezni. Viszont most egy időpont módosításra szeretném felhívni a figyelmet, hogy most szombaton nem lesz ez az alkalom, elhalasztjuk egy későbbi időpontra. Egyrészt a hosszú hétvége miatt bizonyára sokan nem tudnak részt venni, mondjuk például én sem. Másrészt azt jósolták, hogy visszatér a tél, úgyhogy ezt elhalasztjuk. De igazából nem is volt időnk most ezt így megszervezni, nagyon sok alkalom van és program, és ezért ezt elhalasztjuk, na minden igaz, április 27-ére. Úgyhogy a hírlevélben benne van, hogy most szombaton, de kérem, hogy adjuk tovább, hogy senki ne jöjjön, mert hogy április 27-én reméljük már igazi tavasz lesz, és akkor tartjuk majd a női délutánunkat.
Én is hirdetnék még egy-két alkalmat. Először is köszönjük Csűrös András iskola lelkészünk szolgálatát közöttünk, és egy kicsit csatlakoznék a gyerektanításhoz és a prédikációhoz a takarítással kapcsolatban, ugyanis a templomunkat is takarítani kellene, amit 23-án szombaton szeretnénk megrendezni, úgyhogy várom a kedves testvéreket, hölgyeket, urakat, reggel 8 órától kezdenénk a takarítást. Először is alpinista vénával rendelkező urakat kérnénk, hogy a portalanítást fölül is el tudjuk kezdeni, és utána a hölgyek aztán a padok takarításával folytatnák, majd egy gulyással befejeznénk egy ebéddel. Tehát még egyszer, szombaton 23-án reggel 8-tól várnám a testvéreket. Még egy... Én is a hírlevélre hivatkozva, először is, aki még nem kapta, kiáratnál még talál, és mivel eljött az adóbevallás ideje, ezért felhívnám a figyelmet az adóbevallásra az 1%-ok felajánlásával. A hírlevél hátulján benne vannak ezek a technikai számok, ami a Református Egyház és a Budafoki Református Keresztény Alapítvány javára felajánlott 1%-ot megtehetjük. Egyben azt is hirdetem, hogy az újabb hírlevelünk húsvétra fog megjelenni, és várjuk azokat a testvéreknek a részvételét ebben, akik valami szeretnének esetleg megosztani élményüket, véleményüket a gyülekezettel, nyugodtan írjanak ebbe a hírlevélbe. Köszönöm szépen, és akkor... Ja, még egy bocsánat, a 23. templomtakarítás után lesz a konfirmandusok vizsgája 5 órakor, majd másnap virágvasárnap lesz a gyülekezetben a konfirmandusok konfirmáció. Köszönöm szépen!
Áldásvétel előtt a 462. dicséretünket énekeljük. A 462. dicséretünk így kezdődik: Csak vezess Uram végig, és fogd kezem, mind a három versszakát. Istennek népe, ti azonban szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusunk irgalmát az örök életre. Amen.